A most következő műsorunkat radioaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatják, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.
Ez a Rádióaktivitás, a Civil Rádió tudományos ismeretterjesztő műsora az FM 98-on. A műsor készítő Nagy Helga. Mai műsorunkat a nanotudományoknak, nanotechnológiának szenteljük. Megtudjuk, mennyi tudományág, mennyi nemzet, mennyi kutató, mennyi iparág vesz részt ebben a kutatásban, és hogy az eredményeket hányféle módon alkalmazhatják. Segítségünkre lesz dr. Pasternák András, az izraeli Bar Ilan Egyetem posztdoktori kutatója, és professzor Kürti Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE Fizikai Intézet biológiai fizika tanszékének vezetője. Először dr. Pasternák Andrással beszélgetünk a nanotechnológiáról és az iparágról általában.
Hogyan vált a nanotudomány önálló tudományággá? Milyen más tudományok inspirálták?
A nanotechnológia, vagy a nanotudomány egy gyűjtőfogalom. Megtalálható benne a kémia, a fizika, a biológia, az orvostudomány, az anyagtudomány, és még sorolhatnánk. A történet valamikor 1959-ben kezdődik, amikor elhangzott Richard Feynman híres beszéde, amelyben megjósolta, hogy eljön majd az az idő, amikor egy egész enciklopédiát tudunk majd felírni egyetlen tűnek a hegyére. Az ő Caltech-en elmondott beszédét tartják úgy, hogy ez volt az az indító pont, amely a nanotechnológia kialakulásához és fejlődéséhez vezetett. Természetesen ekkoriban még nem voltak olyan eszközeink, mint például a pásztázott tűszonda, a lagút mikroszkóp, vagy az atomi erőmikroszkóp, amellyel meg tudtuk jeleníteni ezt az atomi világot. Nanotechnológiáról általában akkor beszélünk, hogyha az a mérettartomány, amikben dolgozunk, az 100 nanométer alatt van, egy nanométer az 10^-9 méternek felel meg. Ezeket az előbb említett mikroszkópokat 1981-ben Bindig és Rohrer vezetésével fejlesztették ki az IBM Schweiz laboratóriumában, ez volt a pásztázó alagút mikroszkóp. Itt már tényleg mód volt arra, hogy atomi szinten tudjunk látni, hogy azokat a folyamatokat, amelyeket elméleti szinten már jóval korábban kidolgoztak, megfigyeltek, ezeket láthatóvá tudjuk tenni. Innen indul az a történet, amely ma már betört, már betört a boltok polcaira, hiszen akár tisztítószerekről, akár különböző bevonatokról lévén szó, de már az orvostudomány területén is egyre több helyen találkozhat a hétköznapi ember a nanotechnológia, a nanotudományok vívmányaival. Ami különlegessé teszi a nanotechnológiát, az az, hogy ebben a mérettartományban, 100 nanométer alatt az anyagok tulajdonságai gyakran eltérnek attól, amit megszokhattunk nagyobb mérettartományban. Nagyon gyakran a természetet próbáljuk megutánozni. Gondoljunk itt például a lótusz levelére, amelyről ugye a vízcseppek leperegnek, köszönhetően annak a szerkezetnek, annak a struktúrának, ahogy a levél tetején alakulva, ennek köszönhetően nagyon gyakran ezeket a természeti jelenségeket próbáljuk megutánozni. Itt például az öntisztuló üvegre gondolok, ahol egy hasonló struktúrát próbálnak meg kialakítani, és ennek az az eredménye, hogy ma már hazánkban is állítanak elő olyan üveget, amelynél például egy felhőkarcoló felhasználásakor nincs szükség már arra, hogy az ablakot megmossuk, és hát ugye ennek a háziasszonyok nagyon-nagyon örülhetnek majd a jövőben, hiszen a vízcseppek, ahogy leperegnek az ablakról, az ablaküvegről magukkal viszik majd a koszt is.
A nanotudományról akkor általánosságban kimondható, hogy ez egy alkalmazott tudomány.
Hát a nanotudomány, a nanotechnológia igazából egy gyűjtő fogalom. Ahogy előbb is említettem, van benne kémia, biológia, fizika, orvostudomány. Azt gondolom, hogy ezek a különböző disziplinák együtt és közösen hoznak létre valami nagyon új dolgot, amely nagyban segítheti az emberiség mindennapjait. Természetesen óvakodni kell attól, hogy itt valamiféle misztikus dologra gondoljunk. Hasonlóan egyéb tudományok kialakulásakor itt is figyelembe kell venni, hogy ennek a tudományágnak is lehetnek veszélyei, de hogyha a szemünk előtt kutatóként is az a cél lebeg, hogy tegyünk egy jobbat a világért, akkor mindenképpen hasznos lehetnek a nanotechnológiai vívmányai. A nanotechnológia már egy hatalmas iparággá nőtte ki magát. Én jelenleg Izraelben kutatok, a Bar-Ilan Egyetemen, ahol a nanotechnológia intézetben közel 400 ember foglalkozik csak nanotechnológiával. És ez egyetlen egy intézet egy kis országban. Tehát már a több ezer, vagy talán 100 000 kutató és diák foglalkozik a nanotechnológia, a nanotudomány különböző ágaival. Jó magam, például a doktori munkám során korrózióvédő bevonatokat, nanobevonatokat fejlesztettem, amelyek segítségével meggátolható, illetve késleltethető a vasnak a rozsdásodása, és azt gondolom, hogy ez egy egészen hétköznapi dolog, hiszen ez egy évezredes küzdelem, de jelenleg pedig energiatárolásra használt eszközök elektródjainak a felületeit próbáljuk meg a nanotechnológia segítségével még hatékonyabban tenni. Szóval egyrészt itt van az orvostudomány, ahol a rákgyógyászat, a célzott gyógyszerbevitel még ma is top témának számít. A különböző szénalapú nanoanyagok felhasználása, legyen szó akár a szénnanocsövekről, vagy ma inkább egyre inkább a grafénről, amely egyetlen grafit réteget jelent. Itt hazai eredményeket is láthatunk, amelyek tényleg világra szólóak. Mindemellett szinte nincs olyan tudományág, olyan természettudományi ág, amelyhez ne kötődhetne a nanotechnológia, és pont ez a szép az egészben, és ezért is kezdtem el a nanotechnológia nemzetközi közösségét, egy internetes alapú közösséget fejleszteni 6 évvel ezelőtt.
Tehát igen, akartam említeni, hogy ismerjük ezt a Nanopaprika című oldalt, ahol te egy virtuális közösséget fejlesztettél. Hány tagja van most ez alatt, a 6 év alatt? Hány tagot sikerült bevonnod ebbe a virtuális közösségbe?
6400 felhasználója van több mint 80 országból, elsősorban kutatók és diákok, akik csatlakoztak a Nanopaprikához, a Nanotudományok Nemzetközi Közösségéhez. 2007. novemberének egy reggelén összefutottam akkori témavezetőmmel, dr. Kálmán Erika professzorasszonnyal, aki ma már sajnos nincs közöttünk, és ő arra kért, hogy szálljak be egy már létező magyar nyelvű nanooldal szerkesztésébe. Pár nap gondolkodás után javasoltam neki, hogy inkább indítsunk egy közösségi oldalt. Végül is a történelem és az idő úgy hozta, hogy ez egy önálló oldal lett, és ma valóban azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy ilyen sokan csatlakoztak, és hogy ez egy élő oldal. A kezdeti cél is az volt, hogy a felhasználók töltsék meg tartalommal, úgyhogy mind az orvostudomány területéről, a biológia alkalmazások területéről, vagy az anyagtudomány területéről is számos kutató csatlakozott hozzánk, és különböző pontokon járva a világban mindig örömmel fedezem fel, hogyha olyan emberekkel találkozom, akik már régóta tagjai ennek az élő virtuális közösségnek.
Mit találhat ezen az oldalon egy szakmabeli, egy kutató, és mit találhat egy laikus érdeklődő?
Vannak tematikus csoportok, közel 120 tematikus csoport, ahol mindenki belemászhat az őt leginkább érdeklő problémákba. Mindemellett évente rendszeresen megrendezzük a virtuális nanotechnológiai poszter konferenciát, ahova más konferenciákon már bemutatott posztereket küldhetnek el a kutatók, és így biztosítsuk azt, hogy még többen elérhessék ezeket a virtuális hálóatta lehetőségeknek köszönhetően. Emellett rendszeresen szemlézzük a nagy nanotechnológiai portálokat, hogy a legfrissebb információk eljussanak mind a kutatókhoz, mind pedig az érdeklődőkhöz. Mindemellett állásajánlatokat, doktori és posztdoktori helyekről is próbáljuk informálni azokat a diákokat, akik csatlakoznak hozzánk. De van videó, szekció, fórumon bárki felteheti a kérdéseit, és minden olyan dolog, amely a mai közösségi oldalakon megtalálható, az szintén a Nanopaprika oldalon is jelen van. Mindemellett igyekszünk időről időre kilépni a virtuális térből és rendezvényeken megjelenni, egyrészt tudományt népszerűsíteni, beszélni egy kicsit a diákoknak a nanotudomány vívmányairól, illetve törekszünk arra, hogy nemzetközi nanotechnológiai folyóiratokkal együttműködést alakítsunk ki, és az ő általuk megjelentetett cikkeket még szélesebb körbe juttassuk el a világháló segítségével.
Milyen új anyagok kellenek a Földön, azon kívül, amik már önmagukban is természetesen az emberiség építkezését, vagy az emberiség fejlődését segítették, vagy az emberek már kitaláltak? Mire kellenek új anyagok? Miért kellenek? És miért kell ez a mérettartomány ahhoz, hogy az emberiség, vagy hát nem tudom, a tudomány fejlődni tudjon továbbra is?
Hát azt gondolom az, hogy minél apróbb dolgokat lássunk, ez egy gyermeki kíváncsiság, ez ott rejtőzik minden gyermekben, ez bennem is ott volt. Amikor az ember elkezdi felvágni az almát egyre kisebb darabokra, vagy amikor először kerül egy optikai mikroszkóp közelébe, és a légy lábát fürkészi, vagy egy-egy fűszálat tesz be a lencsék alá, minél jobban szeretnénk apró dolgokat látni. Persze ugyanígy van ez a nagy dolgok irányába is, gondoljunk csak az űrkutatásra. Szóval egyrészt ott van ez a kíváncsiság, másrészt a természetet követve láthatjuk, hogy néha annak köszönhetően, hogy nagyon apró egy mintázat mondjuk a lepke szárnyain, ennek köszönhetően különleges dolgokat tudunk megfigyelni. Én azt gondolom, hogy a nanotechnológia, a nanotudományok kialakulása egy természetes folyamat volt. Ahogy lejjebb és lejjebb haladtunk, ahogy láthatóvá vált az atomok világa, vagy elektron szerkezeteket tudtunk megfigyelni, így egyre inkább próbálták, a tudósok is próbálják mind a mai napig az megfigyeléseket olyan eredményekké, olyan hétköznapi a boltpolcairól levett termékekké alakítani, amelyek kényelmesebbé tehetünk az életünket. Mint ahogy beszéltünk előbb az öntisztuló üvegről, ez azt gondolom az egy példa. Vagy hogyha olyan ruházatokat lehet már kapni, és ez is egy közeli jövő is, talán már egy-két év, vagy lehet, hogy kevesebb, és ott lesznek a boltok polcain olyan ruhák, olyan anyagok, hiszen a textiliparban is nagyon fontos fejlődés megy keresztül a nanotechnológiának köszönhetően, amelynek segítségével például séta közben tölthetjük majd fel a ruhánkra csatlakoztatva a mobiltelefonunkat. Ez is egy olyan dolog, ami ma már tényleg itt van a közelben, és beindulhat ennek is bizonyára lassan a termelése, a gyártása, de akár a vízlepergető cipők, vagy akár speciális munkahelyeken, vagy otthon, hogyha az esőbe kimegyünk, hogy nem kell többé azon aggódni, hogy majd áttázik a cipőnk, hiszen egy megfelelő védőbevonattal mindez elérhető, hogy azok a vízcseppek azok szépen leperegjenek erről, vagy akár az autóápolási cikkek, ahol ma már nagyon sok terméket hirdetnek nanojászóval. Persze azért arról is ejtsünk szót, hogy óvatosnak kell lenni, hiszen nem minden nano, ami annak látszik, és ma már nagyon sok PR szövegben megjelenik a nanotechnológia, és azért ezekkel óvatosan kell bánni, de hát ez hasonlóan működik, azt gondolom, a többi tudomány területén is. És hát minden mellett, amiről még fontos szólni, hogyha azt szeretnénk, hogy a világ jobbá váljon egy kicsit a nanotechnológia segítségével, ma már egyre többször hangzik el az, hogy mi történik ezekkel a nanoanyagokkal, hogyha például egy vezető polimerből, amit azzal úgy tettek vezetővé, hogy nanocsöveket kevertek bele, mi van, hogyha ebből kikopik a nanocső, és ez bekerül a légkörbe. És magán a Nanopaprika oldalon is próbáljuk felhívni arra a figyelmet, hogy résen kell lenni, hiszen itt is lehetnek negatív hatások, és ma már a világon hatalmas pénzek mennek arra, hogy vizsgálják, hogy mi történik ezekkel a nanoanyagokkal, hogyha ezek bejutnak a tüdőbe, vagy egyéb szervekbe. A nanotechnológia tárgykörében nagyon sok nyitott kérdés van. Ezek azok a kérdések, amelyeken akár mi is nap mint nap dolgozunk a laboratóriumban. Én inkább az anyagtudománnyal foglalkozom, tehát az élettelen dolgokkal, de külön intézetek vannak a biológiai nanotudomány vizsgálatokra és kutatóközpontok, úgyhogy etéren is azt gondolom, hogy napról napra jutunk közelebb akár különböző tendenciák, szabályok megfogalmazásához, de nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy 10-20-30-40-100 kísérlet elvégzése után is még mindig keressük a választ arra, hogy az adott folyamatok miért pont úgy játszódnak le a nanotartományban, és mi lehet az oka annak, hogy különböznek mindattól, amelyet a makrovilágban megszoktunk.
Milyenek a kísérleti eszközök, milyen laboratóriumi körülmények adottak, vagy milyen eszközök szükségesek egy-egy ilyen kísérlet elvégzéséhez?
Gyakran felmerül a vita, hogy mennyire új tudományág a nanotechnológia. Sokan azt mondják, hogy igazából nincs itt semmi új, hiszen a kolloid kémia, vagy a kolloid tudomány az már évtizedekkel, évszázadokkal korábban is foglalkozott hasonló jelenségekkel. Az egyik nagy dolog, és lehet, hogy kicsit most részlehajló vagyok, hiszen én is dolgozhatok, megadatott nekem is, hogy dolgozhassak pásztázó mikroszkópokkal, az tényleg az, hogyha az ember leül és elkezd mondjuk egy grafit darabot vizsgálni, akkor néhány perc után láthatja atomi szinten ennek a dolognak a szerkezetét. És hát ehhez mindez az kellett, hogy az optikai mikroszkóptól, vagy az első lencséktől eljussunk a pásztázó elektron mikroszkópokon keresztül, a pásztázott tűzszondás mikroszkópokig. Tehát egyrészt, hogyha tényleg nanotechnológiával szeretnénk foglalkozni, fontos az, hogy legyenek olyan műszereink, amelyekkel láthatóvá tudjuk tenni ezt a mérettartományt, de még ez se teljesen biztos, hiszen a nanotechnológiának van egy hatalmas elméleti és számolási háttere, amihez elég egyetlen egy számítógép, vagy egy nagy szerver, ahol a különböző folyamatokat futtatni lehet. Szóval, mivel ez egy gyűjtő tudományág, nagyon sokrétű nanotechnológiát művelhet valaki egy idézőjelbe vett konyhaszerű helyen is, és nagy, sok milliárdos berendezések segítségével is.
A fiataloknak milyen bekapcsolódási lehetőségeik vannak most a magyarországi kutatásokra? Tudna-e ajánlani olyan kutatóintézetet, ahol szívesen várják a fiatalokat, egyetemistákat esetleg?
Hát én azt gondolom, hogy amit talán így elsőre ajánlani tudnék, hogy az konyári kutatótáborok. Most idén is zajlott egy ilyen kutatótábor az MTA, TTK, Anyagtudomány és Környezeti Intézetében, illetve a KFK-ban, az MFA-ban, a Műszaki Fizikai Anyagtudomány Intézetben is évente rendeznek táborokat fizika, illetve kémia iránt érdeklődő diákoknak. Azt gondolom, hogy ezeket mindegyiképpen jó szívvel tudom ajánlani. Az egyikben egyszer témavezetőként közre is működtem. Mindemellett vannak olyan programok, támogatástól függően rendszeresen vagy rendszertelenül, amikor akár a középiskolákban próbálják meg hazai kutatók népszerűsíteni a tudományágokat, illetve hát a nagy tudomány népszerűsítő rendezvények, mint a kutatók éjszakája, azt gondolom, hogy sem telik el olyan év, hogy ne lehessen nanotechnológiával kapcsolatos témakörökkel találkozni.
Nagyon szépen köszönjük dr. Paszternák Andrásnak, hogy részt vett ebben az interjúban, és sok sikert kívánunk a kutatásaihoz és a virtuális közösség fejlesztéséhez is. Köszönjük.
Dr. Kürti Jenővel beszélgetünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézetének biológiai fizika tanszékének vezetőjével, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával. Az előző beszélgetésünkből már hallhatták, megismerhették a hallgatók azt, hogy a nanotechnológiából már egy hatalmas iparág alakult, számtalan tudomány közreműködésével újabb és újabb anyagokat fejlesztenek, melyekkel a tudományos kutatásokat és a hétköznapi életet tehetik könnyebbé. Hogyan értelmezhetjük ebben a környezetben az elméleti kutatásokat, hiszen a nanotechnológia, mint a laikusok számára egy alkalmazott tudományként jelenik meg egy iparágként?
Hát, ha viccesen akarnék fogalmazni, ugye azt szokták mondani, hogy a papír mindent kibír, de ezt félig meddig komolyan is lehet venni. itt, ahol atomokat, molekulákat próbálnak különböző féleképpen elrendezni. Sok esetben igen nagy segítséget jelent, hogy előzetesen számítógéppel az ember kiszámolja, hogy milyen tulajdonságok várhatók ettől, vagy attól, vagy amattól a kombinációtól. Tehát az elméleti kutatások azok mindig nagyon fontosak ezen a területen. Egyrészt, másrészt pedig, amiket mi csinálunk, az jó részt olyan számolások, hogy kísérleti kollégákkal vagyunk együttműködésben, és különböző spektroszkópiai, elsősorban spektroszkópiai méréseket végeznek, azok értelmezéséhez csinálunk számolásokat. Konkrétan mi szénanoszerkezetekkel foglalkozunk, különböző típusú szénanoszerkezeteknek elektromos, optikai tulajdonságait számítjuk különböző elméleti módszerekkel. Hát alapjában véve két nagy csoportról lehet itt beszélni. Szénanocsövek, elsősorban ezek vizsgálatával foglalkozunk, illetve hát a grafén, ami manapság szintén nagyon, nagyon divatos, és hát ezek közel rokonságban is vannak egymással.
Meg tudná akkor nekünk mondani, hogy mik azok a szénnanocsövek?
A szénnanocsövek azok olyan kis picike, belül üres csövek, hengerek, amelyeken csak szénatomok vannak, szénatomok kötődnek össze, és az átmérőjük olyan kicsi, az nanométeres tartományba esik. Ugye ez a méter milliárdod része, a milliméternek a milliómod része, ami azt jelenti, hogy a kerület mentén legfeljebb néhány tíz atom helyezkedik el. A hosszuk az ennél sokkal nagyobb, 10 000-szer vagy 100 000-szer nagyobb is lehet. És különböző átmérőjű nanocsövek léteznek, illetve különböző féleképpen lehet elhelyezni a szén. Hát nem mi helyezzük el, hanem maguktól, de különböző féleképpen helyezkedhetnek el a szénatomok a nanocsöveknek a palástján. Ha szabad azért egy picit messzebbre is visszalépni, ugye itt szokták elmesélni azt, hogy a szénről régen az iskolában még én is úgy tanultam, hogy amellett, hogy amorf szénfajták is léteznek, olyan változata a szénnek, ahol szabályos rendben helyezkednek el, szabályos kristályos szerkezetben helyezkednek el a szénatomok, azok kétfélék lehetnek, gyémánt és grafit. Ezt az ember megtanulta régen az iskolába. Ugye nagyon különböznek egymástól ezek az anyagok, pedig mind a kettőben csak szénatomok vannak. A grafit az egy nagyon puha anyag, írni lehet vele, a gyémánt meg a világ legkeményebb anyaga. A grafit az vezeti az elektromosságot, a gyémánt meg nagyon erős szigetelő. A grafit ugye fekete, nem lehet átlátni rajta, a gyémánton meg át lehet látni, és így tovább. És mindez csak onnan származik, hogy más módon kötődnek a szénatomok egymással. A grafitban sikokba rendeződnek, ahol hatszöges szerkezetet alkotnak a szénatomok, és egymással lazán kapcsolódó sikokból áll a grafit. A gyémántban meg minden szénatomnak 4 szomszédja van, és voltak éppen egyetlen óriási molekula. Na de, kiderült a 80-as évek közepén, hogy nem csak ez a két jól rendezett kristályos formája létezik az elemi szénnek, hanem továbbiak is, és az első ilyen nagy család, az a Fullerének családja volt, amit 85-ben fedeztek föl. Ezek olyan molekulák, ahol kalickaszerűen helyezkednek el a szénatomok. A legismertebb tagjuk az a szén-60, olyan, mint egy fotballlabda 5 szögekből és 6 szögekből áll. Ugye erre Nobel-díjat is adtak erre a felfedezésre 1996-ban. A Fullerén molekulákkal igen szoros rokonságban vannak a szén-nanocsövek. Úgy is el lehet képzelni, hogyha egy ilyen 60 szénatomból álló fotballabda alakú molekulát képzeletben kettévágnánk, kicsit széthúznánk, kipótolnánk szénatomokkal, akkor az már egy ilyen elnyújt kapszula-szerű molekula. Egyre hosszabb és hosszabbat, ha csinálnánk, a középen egy 6 szögekből álló henger keletkezik, végén le van zárva a sapkával, de hogyha az elegendően hosszú, akkor teljesen mindegy, hogy most zárt vagy nyitott a vége, és ezek a nanocsövek. Az, hogy ilyen alakú molekulák is léteznek, azt 1991-ben fedezték föl elektronmikroszkópos vizsgálatokkal, Erre nem Nobel-díjat, hanem Kavli-díjat adtak. Ez 2008-ban adták, ugye a Nobel-díjat a Svéd Király Akadémia, a Kavli-díjat pedig a Norvég Király Akadémia adja. Ezt csak 2008 óta adják három területen, asztrofizika, nanotudományok és idegtudományok. És a felfedezőnek adták az első Kavli-díjat. És akkor közben kiderült, ugye további lépés, hogy a szén nanocsöveknek a leírása az úgy történik, hogy mivel olyan henger, ahol csak hatszögek képződnek a szénatomok között, úgy lehet elképzelni, mintha egy hatszöges síkbeli szerkezetet gondolatban föltekernénk egy hengerré, és ahányféleképpen föl lehet tekerni, annyiféle nanocső létezik. És egy darab ilyen hatszöges síkot, amit grafénnek neveznek, ezt az elméleti leírásokban használták már 10-15 évvel ezelőtt is. Mi magunk is, amikor számoltunk, akkor ilyenből indul ki az ember, de senki nem gondolta, hogy ilyet tényleg tudnak is csinálni. És 2000, a 2000-es évek közepén, 2004-ben pedig Geim és Novoselov, orosz származású angol, Angliában dolgozó kutatóknak sikerült, hogy ezt is el szokták mesélni, mert egy nagyon érdekes, rendkívül egyszerűnek, utólag nagyon egyszerűnek tűnő ötlettel a grafénre egy ragasztó szalagot nyomnak, azt lehúzzák, akkor ott marad, úgy tűnik, hogy valamilyen fekete korom, azt egy újabb ragasztó szalaggal megint lehúzzák, majd újból lehúzzák, és hogyha ezt elég sokszor csinálják, akkor a végén a ragasztó felettén alig egy-két réteg grafit sík, grafén sík marad, sőt, el lehet azt is érni, hogy egyetlen egy atomi sík marad, ez a grafén, ez volt az ő felfedezésük 2004-ben, erre meg Nobel-díjat kaptak 2010-ben ők, hát nem pusztán erre a technikára, hanem az így felfedezett anyagnak az ígéretes volta és a rajtuk végzett vizsgálatok miatt. Tehát ebbe a családba illeszkedik be sokfajta ilyen szénszerkezet, tehát már tudjuk, hogy sokkal több úgynevezett allotróp módosulata, tehát különböző módosulata van a szénnek, nem csak a grafit meg a gyémánt. Én magam kezdetben fullerinekkel foglalkoztam, aztán pedig szénnanocsövekkel, és én személyesen egy picit grafénnel is, de azért a fő területem a szénnanocsövek.
Mire alkalmazzák ezeket a szénnanocsöveket? Mi az az újdonság, mi az a tulajdonság, amiket ők hordoznak magukba, mire tud jutni velük előrébb a tudomány?
Ez egy érdekes kérdés. A családban, meg rokonoknál is szokták kérdezgetni, hogyha ember mesél valamit, amivel foglalkozik, hogy na és mire jó. A szénnanocsöveket, meg hát ugyanban ugye a grafént is, azt ezekről el lehet mondani, hogy amellett, hogy igen izgalmas alapkutatásokat lehet végezni rajtuk, amellett tényleg ígéretesek az alkalmazások szempontjából, léteznek is már különböző alkalmazások. Hát a nanocsöveknél, hogyha sorra vesszük. Hát egyrészt ugye nagyon kis átmérőjű, hosszú cső, olyan, mint hogyha valami nagyon hegyes tűt képzelnénk el. Ugye mindenki ismeri a villámhárító effektust, hogyha elektromos feszültség van a felhő réteg meg a talaj között, akkor ahol a leghegyesebb fémet talál, oda csap bele a villám. Ott lesz a legnagyobb térerősség, és ott ionizálódik aztán a levegő, ami kell ehhez a villám kialakulásához. Nos, hát ezek a szénnanocsövek viszonylag kis feszültség hatására megteszik azt, hogy belőlük elektronok tudnak kilépni. Tehát nagy elektromos térerősség keletkezik a nagyon hegyes voltuk miatt, és ahol elektronforrásra van szükség, például lehet vásárolni olyan röntgenkészüléket. Ugye a röntgenkészülékhez az kell, hogy kell valami elektronforrás, ami egy fémbe beleütődik, ott lefékeződik, és annak során keletkezik a röntgensugárzás. Hát elektronforrásként lehet használni ilyen szénnanocsöveket is, viszonylag kis feszültség hatására, és azonnal működnek, nem úgy, mint a drága nagy méretű röntgencsövek, ahol várni kell, hogy bemelegedjen, és így tovább, és így tovább. Természetesen megvan a maga alkalmazási területe a agyfeszültséggel, ugyan csöveknek is, meg ezeknek a kis kézi hordozható eszközöknek is, de van, ahol ez bőven elegendő, és akkor ez egy könnyen kezelhető kis készülék, azt hiszem, hogy az Oxford Instrument gyárt például ilyen készülékeket. Hát ahol komoly vizsgálatok folynak cégeknél, ott is ezt az úgynevezett téremissziós hatást próbálják kihasználni. Kijelzők, képernyők, tévéképernyő létrehozására. Hát itt persze nagyon nagy a verseny, mert a legkülönbözőbb a plazma tévéktől elkezdve a folyadékkristályos tévékmonitorokon keresztül. Nagyon sok fajtája van ezeknek, mindenkinek van valamilyen előnye, hátránya. A Samsung céget tudom konkrétan, ahol évek óta folynak ilyen kutatások komolyan, és nyilvánvaló, hogy ezeknél a cégeknél miközben a piacra adnak valamilyen terméket, akkor a kutatólaboratóriumokban már előrébb járnak, hogy majd 4-5 év múlva milyen termékeket adhassanak el. Tehát ilyen monitorok, diszplék, tévé képernyőkre is lehet használni. Elektromos szempontból is érdekesek. A nanocsöveknek ez egy különleges tulajdonsága, hogy attól függően, hogy tekerednek a szénatomok egy ilyen csövön, tehát hogy milyen fajtájú csőről beszélünk, vannak fémesek, meg vannak szigetelők is köztük. Úgyhogy mind a kettőt lehet használni erre vagy arra. Azt megmutatták kisméretben, hogy mindazokat a dolgokat meg lehet csinálni, ezt például akkor az IBM cégnél mutatták meg laboratóriumban, amelyek a számítógépekben, processzorokban, egyéb elektronikus alkatrészekben működnek. Ilyen néhány szénatom, vagy hát ilyen nanocsövek segítségével is megvalósították, tehát a tranzisztor effektust is, mindent, amit ebből meg lehet csinálni, azt megvalósították. Az még azért messzebb van, hogy ebből boltban vásárolható valamilyen legyen, de nyilvánvaló, hogy ahogy az egész elektronikában a miniaturizálás az zajlik évtizedek óta, ugye ez a Moore törvény, hogy az adott felületen levő információs sűrűség és különböző tulajdonságok azok az időmúlásával hogyan növekednek, javulnak, és most már a hagyományos eszközökkel félvezető, szilícium alapú félvezető eszközökkel valahol ott tartunk, ahol már nem nagyon látszik, hogy lehetne még tovább menni. Tényleg ott már az atomi molekuláris szinten kell tovább lépni. Itt lehetnek ígéretesek ezek a szénanoszerkezetek. Hát nem csak a szén nanocső, hanem akkor itt a grafénre is lehet gondolni. Tehát elektromos szempontból is ígéretesek. Aztán egy további példát mondjak. Ugye egy nagyon fontos kísérleti módszer az úgynevezett atomi erőmikroszkópia. Az egy olyan eszköz, mikroszkóp, amivel adott esetben, szerencsés esetben atomi felbontású képeket lehet csinálni. Ehhez egy nagyon hegyes tűre van szükség, és azt atomi méretnek megfelelő pontossággal lehet mozgatni, pásztázni és fölvenni így a képet. Most a hagyományos boltban vásárolható ilyen tűhöz, ha valaki házilag egy laboratóriumban még egy ilyen szénnanocsövet rátesz, az egy még hegyesebb tűt fog kapni, és akkor még nagyobb felbontással tud készíteni, például árkok mélyén levő atomoknak a kimutatására használható. Aztán a mechanikai tulajdonságokat is szokás emlegetni. Ugye a szénnanocsöveknek megvan az a tulajdonságuk, hogy rendkívül erős kötés van a szénatomok között, és a szakító szilárdsága mondjuk egy ilyen szénnanocsőnek az nagyobb, mint az acélnak, vagy bármely más ilyen hagyományos anyagnak. Ugyanakkor a csőre merőleges irányban lehet görbíteni, hajlítgatni, tehát deformálható, de hossz irányban a szakító szilárdsága az nagyobb bármely ismert anyagénál. Ugyanakkor viszont könnyebb, mint mondjuk egy acél. Tehát nem csak nagyobb a szakító szilárdsága, hanem a fajsúlya kisebb, könnyebb, és el lehet gondolkozni akkor, hogy milyen mechanikai alkalmazásai lehetségesek.
Lift a holdra.
Lift a holdra, erről írtak. Ugye már nagyon régen is, de nem valószínű, hogy valaha ilyet megvalósítanak, akkor ez valószínűleg egy ismert történet, ugye itt szokták azt mesélni, hogyha a szinkronholdak magasságából, tehát nem is tudom, 30-valány ezer kilométer magasságból, hogyha le lenne ereszve valamilyen ilyen szerkentyű, egy kötél, ami lift mozoghatna le föl, akkor hát ez ugyanak milyen előnyei lehetnének, csak hogy ez egy elég elemi feladat, föl lehet adni egyetemistáknak, házi feladatnak is, hogy számolják ki, hogy egy acél kábel, hogyha egyre hosszabb, és azt úgy föllógatnánk függőlegesen, hogy lefelé lógjon, egy bizonyos hosszúság után a saját súlya alatt elszakadna. És azzal nem lehet megvalósítani egy ilyet. A szénanocsövek azok olyanok, tehát nagyobb szakítószélesség, kisebb fajsúly, hogy az elvileg erre alkalmas, és ilyet írtak is ilyen tudományos, fantasztikus novellákba. Én konferencián még komoly előadást is hallottam erről, hol a világon mindent elmondott az illető, a NASA-tól jött, hogy fog kinézni, egyetlen egyről nem beszélt, hogy ilyen hosszúságban, mennyiségben, hogy állítanak elő szénanocsöveket, azt mondta, hogy az másoknak a dolga, nem valószínű, tehát ez egy jól hangzó dolog, nem valószínű, hogy ezt megvalósítják. De ha nem is az űrliftet, azt viszont csinálják, ugye régenben is volt, akkor szénszálas erősítésű eszközöket, műanyagokat csináltak. Most a szénszálnál egy fokkal még jobb, nyilván persze akkor drágább is, hogyha szénanocsövekkel erősítenek meg valamit, de luxus cikkeknél, tehát nem tudom, teniszütőnél, kerékpárnál, valamelyik Tour de France versenygyőztes kerékpárja is, az már szénanocsövekkel volt erősítve. Tehát nem is szénszálak, hanem szénanocsövekkel. Tehát erre használják. Senki nem mondja, hogy olcsó, de ahol ez szükséges, ott azt meg lehet valósítani. Tehát összefoglalva, elektromos, mechanikai tulajdonságok, optikai tulajdonságok, kijelzők, ezek mind hát részben ígéretesek, részben már megvalósult alkalmazások.
Milyen törvények azok, amik szerint ezek a tulajdonságok kialakulnak? Tehát, hogy a hétköznapi tapasztalataink fizikai törvényei, vagy mennyire van közel a kvantummechanikához esetleg?
Hát ha a fullerénekről, vagy szénanocsőről, vagy egy grafénsíkról beszélünk, hát ott természetesen már a kvantummechanika szabja meg a viselkedést. Tehát ebben a tartományban, tehát ahol már tényleg atomi szinten vizsgáljuk a jelenségeket. Ott persze bizonyos dolgokat lehet a klasszikus fizikai modellekkel is leírni, kezelni, de ahhoz, hogy akár egy szakítószilárdságot, akár egy elektromos vezetőképességet, vagy egy optikai elnyelő képességet, vagy bármit az ember kiszámolja, megmagyarázzon, természetesen, hogy ott már akkor a kvantum mechanikával kell dolgozni. Hát egyébként pedig mondjuk a fulleréneket, de akár a szénanocsöveket is lehet említeni, és azt még az alkalmazások sorában is mondhattam volna, ugye kémiai szempontból is nagyon ígéretesek, ugye én főleg a fizikára koncentrálok, mint fizikus, de hát ez olyan határterület, ahol fizika, kémia, még a biológia is benne van. Hát például kovalens kötés segítségével hozzá lehet kötni valamilyen oldalcsoportot, oldalláncot, akár egy fullerén molekulához, vagy akár egy szénanocsőhöz, ezt hívják funkcionalizálásnak. És ha már ez megtörténik, akkor az oldalcsoportnak a másik végén pedig, hogy ott milyen molekula részlet van, az már a kémikusok ügyességén múlik. És például szintén egy nagyon ígéretes alkalmazási lehetőség, hogy egyedi molekulák érzékelésére alkalmas lehet. Tehát ilyen molekuláris szenzorok irányában is folynak kutatások, mert hát nagyon egyszerűen szóval el lehet képzelni, hogy a másik oldalán csak egy bizonyos fajta molekulát tud érzékelni, ami aztán visszahat magának a szénanocsőnek mondjuk az elektromos vezetőképességére. Tehát annak a mérésével tudom detektálni, hogy az oldalcsoport most elfogott vagy nem fogott el valamilyen fajta molekulát, tehát egy ilyen mesterséges orr funkciót is meg lehet valósítani velük. De hát sok egyéb ilyen kémiai alkalmazása is az valóban ígéretes. Tehát ha új szerű tulajdonságokat akar mondani az ember, akkor ezt is. Én ugye mondom, nem vagyok kémikus, de ugye még az iskolában az ember megtanulja, benzol, az egy síkbeli molekula, és akkor az egy aromás szerkezet. Hát valamilyen értelemben van egy rokonság, hát nem tudom, egy fulleri molekula, az térben valósít meg egy hasonlót, hogy egy delokalizált elektronfelhő van a felületén, és hát ezáltal elég érdekes tulajdonságai lehetnek. Vagy az is elég érdekes, hogy ezeknek az anyagoknak, tehát nem csak azt lehet megcsinálni, hogy kívülre rákötni valamit, funkcionalizálni, azt is meg lehet csinálni, hogy a felületén lecserélni atomokat, mondjuk nitrogén vagy bóratomot, és akkor helyenként azon szénatom helyett, de azt is meg lehet csinálni, hogy a belsejükbe bejutatni valamit, ezek az endohedrális anyagok. Tehát a fullerénnél is van olyan, hogy egy kalicka alakú molekula, mondjuk egy gömb, hogyha szénatomra gondolunk, és akkor a belsejében van valamilyen atom, hidrogénatom például, vagy valamilyen más, vagy akár több atom is. És a szénnanocsöveknél meg még inkább elképzelhető, hogy egy szénnanocsőnek a belsejében is helyezkednek el valami molekulák, és akkor ez egy ilyen, olyan, mint egy nanotiszta szoba, mondjuk így, ahol nanométeres tartományban lehet esetleg kémiai reakciókat végrehajtani. Ez is egy újszerű tulajdonság és lehetőség ezeknél az anyagoknál.
Milyen kísérleti laboratóriumi lehetőségek vannak itt a tanszéken belül? Esetleg mondta, hogy ugye az elméleti számítások azok főként a laboratóriumi kísérleteket támasztják alá, vagy segítik elő. Milyen kísérletek ezek?
Hát azok a kísérletek, amikhez a mi számolásaink kapcsolódnak, azok történetesen nem a mi tanszékünkön zajlanak, hanem hát vagy más hazai, vagy külföldi laboratóriumok. Elsősorban a spektroszkópiai mérések. Tehát vagy optikai elnyelés, tehát a fényből, különböző hullámhosszúságú fényből, milyen hullámhossza mennyit nyel el, ezen belül esetleg az infravörös fényből mennyit nyel el különböző hullámhosszon, ez nagyon sok információt tud hordozni az ilyen anyagokról. Vagy egy másik fajtája, amihez leginkább kapcsolódnak a mi számolásaink, az fényszórás. Tehát amikor egy fény megvilágít valamilyen anyagot, akkor a jó része a szórt fénynek az ugyanolyan színű, ugyanolyan hullámhosszú, ugyanolyan frekvenciájú fény lesz, ezt hívják ugye Rayleigh szórásnak, és ilyen Rayleigh szórásnak köszönhető az, hogy látjuk az eget világosnak, pedig a nap az amarra van, de az oldalról ide szóródó fényt látjuk, ez a rugalmas fényszórás nevet viselő folyamat. De a szórt fénynek egy része, az más színű, más frekvenciájú, vagy kisebb, vagy nagyobb, és ez a változás, hogy olyan folyamat is van, hogy a beérkező fényrészecske elnyelődik, és helyette egy tőle kicsit különböző fényrészecske foton keletkezik, és megy tovább. Ez már igen komoly információkat hordoz arról a molekuláról, amin ez a szórás történt. Ezt hívják Raman szórásnak. Ez is egy Nobel-díjas jelenség, ezt Raman, indiai fizikus fedezte föl még a múlt század első évtizedeiben, és korábban fullerének, most meg inkább szénnanocsövek, Raman szórása az, amihez kapcsolódik a mi számolásainak a jelentős része is. Egyrészt a Bécsi Egyetemen, elsősorban a Bécsi Egyetemen van olyan kialakult kapcsolat, ahol ilyen méréseket csinálnak, de újabban most már ilyen mérések. Hát én továbbra is csak KFK-i telephelynek hívom, tehát az MTA Wigner Kutatóintézete, Szilárdtest Fizikai és Optikai Kutatóintézetében, vagy a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetében, ez megint a régi neve, most hirtelen nem jut eszembe az új neve ennek az intézetnek, ott is vannak ilyen mérések, ezeket említeni. A Műegyetemen is vannak olyan kollégák, ahol nem csak a spektroszkópia, hanem más jellegű, mondjuk mágneses rezonanciás mérésekhez kapcsolódnak a számolásaink. Itt a saját tanszéken történetesen nincs olyan berendezés, amivel ezeket a méréseket lehetne csinálni.
És azt is tudjuk önről, hogy a Eötvös Loránd Fizikai Társulat nevezetű egyesületnek a főtitkára, amellett, hogy a biológiai fizika tanszék vezetője is. Milyen munkát igényel ez ennek a tisztségnek a betöltése, illetve milyen véleménye alakult ki a mai ismeretterjesztési vagy oktatási tendenciákról?
Ez egy szertágazó kérdés lehet. Amikor elvállaltam, mikor is volt? Hát 2 évvel ezelőtt, igen, hogy a főtitkári posztot az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnál elvállalom, akkor szembesültem azzal, hogy azért itt tényleg mi minden kapcsolódik a társulat munkájához, és mi mindent kellene megoldani. És én ott azt tanultam meg azért aránylag rövid idő alatt, hogy noha a társulat a kutató munkával foglalkozó fizikusoknak is a társulata, de ennél én személy szerint még fontosabbnak érzem a tanároknak, tehát a fizikatanároknak a szakmai képviseletét. És hát bizony ott nagyon sok minden tennivaló van, amiben a társulat aztán részt is vett, ugye az új keret tantervek kidolgozása, a hozzátartozó tantervekkel kapcsolatos dolgok. Ez egy fontos, tehát a tanári munkának a segítése az, amit én személy szerint talán a legfontosabbnak érzek. Ugye évente van tanári ankét, idén is egy szerintem nagyon sikeres ankét volt Székesfehérváron.
Népszerű ez a tanár?
Azt sajnálom, hogy ugye tavaly, és voltam már akkor Győrben volt, az ott az első, amin részt vettem így főtitkárként, és nagyon sok esetben, ha nem is mindenki, de nagyon sok esetben ugyanazokat az arcokat látom. És ezek azok a tanárok, fizikatanárok, akik nagyon lelkesek, 120 vagy valami ilyesmi körülbelül a létszám, ahányan most is voltak idén Székesfehérváron, miközben összesen, hát ez most megint nem tudom pontosan, de ilyen néhány ezer tanároknak, a fizikatanároknak a létszáma. Tehát az nyilván a mi feladatunk, a társulat feladata, hogy valahogy ezt az egészet közelebb vigyük a tanárokhoz, értekkelté tegyük, tehát hogy minél többen lássák, hogy ez hasznos számukra. Valószínűleg az is szerepet játszik, hogy sokkal több lehetőség van ma már, mint mondjuk, nem tudom én, 40 évvel ezelőtt, és dolguk is van a tanároknak. Tehát ez nyilván egy nem könnyű feladat. De én most így közelről látom, hogy pedig igen hasznos lehet, vagy lenne ez a fizika tanároknak a számára. Ami a kutatókat illeti, ugye ott pedig vándorgyűlés van, az most az utóbbi időben 3 évenként szokott lenni. Idén is most éppen lesz ebben az évben egy vándorgyűlés, az Debrecenben lesz augusztus 20-a utáni néhány napban. Ott pedig a hazai kutatók, fizikusok számolnak be a legkülönbözőbb, tehát a fizika minden területe ott képviselve van. Ugye vannak szakcsoportok a társulatban, és minden szakcsoport tett javaslatokat előadókra, és ott lehet látni valamilyen képet, hogy a hazai fizikusok mégis mi mindennel foglalkoznak. Ez szintén egy nagyon fontos, talán meg kellene próbálni kicsit nemzetközibbé is tenni ezt a dolgot, ezen is gondolkodunk.
Még visszatérve egy kérdés elejéig a nanoszerkezetekhez, hogy mi kell, milyen adatok szükségesek egy-egy ilyen elméleti számoláshoz? Mik azok az adatok, amik beérkeznek, és milyen adatok azok, amik kimennek? És honnan jönnek az adatok?
Hát kísérleti oldalról, ami bejön, mondjuk egy Raman spektrum. Tehát a szórt fény intenzitása a frekvencia függvényébe. És akkor a feladat az kitalálni, hogy mondjuk, ha ez egy csövön, vagy nanocsöveken történt, hogy milyen fajta nanocső az, amelyiken egy ilyen szórás történt. Sőt, hát amikor már érdekesebb a dolog, hogy nem egy sima, egyszerű nanocső, hanem vagy például egy dupla falú cső, vagy hát szóval több cső egymással kölcsönhatásba, vagy esetleg valami fajta hibahelyek vannak az ilyen csöveken, és akkor azt kell kitalálni, tehát akkor mi próbálkozunk most itt a legutolsó ilyen vizsgálatsorozatnál. Egy olyan érdekes részlet derült ki bizonyos esetekben a spektrumon, amit korábban nem figyeltek meg, és valószínűsíthető, hogy bizonyos kombinációja egy külső meg egy belső nanocsőnek eredményezi azt, amit megfigyeltek. És akkor a miért adatok alapján részben a spektrum részben az az információ, hogy különböző lézerrel gerjesztve vették fel a spektrumot, és akkor ez más kép néz ki. Ennek nyilván nincs értelme belemenni a bonyolult elméletébe. Ennek alapján akkor mi valószínűsíteni tudjuk, hogy különböző kombinációban végigszámolva, hogy mi lenne az eredmény. Hát találtunk olyan kombinációt, amelyik azt mondja, hogy na ez például egy lehetséges ilyen dupla falú cső, amelyik pont ezt adja, ami a spektrumban megfigyelhető. Tehát ez egy példa arra, hogy mi a bejövő információ, és akkor mi az, amit mi kimenetként tudunk adni.
És milyen az együttműködés ezen a területen a kísérleti fizikusok és az elméleti fizikusok között? Vajon az elméleti fizikusok tökéletesen tisztában vannak-e azokkal az adott kísérleti körülményekkel, amik között a kísérletek zajlanak, illetve hogyan ismerkednek meg ezzel, illetve hát biztos az eszközökhöz valamilyen mérnöki szakterület bekapcsolódása is szükséges, hogyan osztják meg egymás között ezeket? Azért egy fontos, adott feldolgozásnál fontos az, hogy milyen laborkörülmények között zajlanak a kísérletek. Hogy történik ez?
Hát az együttműködés az nagyon jó, én azt tudom csak erre mondani. Ahol nem alakul ki jó együttműködés, akkor abból nem is lesz semmi, akkor az elhal. Tehát ahol már valami eredmény születik, az akkor biztosan jelzi, hogy itt most jó együttműködés van a kísérleti és elméleti kollégák között. Hogy személyes dolgot is mondjak, hát én magam a bécsi kollégákkal való együttműködés úgy alakult ki, hogy valamikor a 80-as évek vége fele én útként dolgoztam összességében néhány évet elosztva a több részletben, és én először ott kísérleti munkát végeztem. Tehát én ott a laboratóriumban vettem fel a spektrumokat, mértem, tehát én pontosan ismerem, emlékszem, hogy mégis milyen körülmények vannak, meg ezek hogy történnek. Hát egyébként pedig az együttműködés során kulcsfontosságú konferenciákon való találkozás, tehát amikor konferencia van, akkor egyrészt ott előadások elhangzanak, meg hát akkor egymással megbeszélik a kollégák, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, akár a kísérleti, akár az elméleti oldalról, és akkor ott különböző ötletek merülnek föl. Vagy ha nem konferencián, akkor pedig hát időnként, hát vagy ide jön vendég, vagy nem tudom, akkor tőlünk megy valaki, és akkor az meg szeminárium formájában ott is, akkor valami előadás van, egy ilyen indító előadás, ahol elhangzanak a legújabb eredmények, és akkor ott akkor ötletek röpködnek a levegőbe, melyeknek a nagy része, mint szokott lenni, ez persze nem jó, de szükséges ahhoz, hogy valahogy aztán legyen belőle valami. Tehát ilyen beszélgetéseken megy az információcsere is, és kölcsönösen azt gondolom saját tapasztalatból, hogy eléggé tisztában vannak egymásnak a munkájával, azoknak a buktatóival és részleteivel a kísérleti és elméleti kollégák.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Mai műsorunkat a nanotudományoknak, nanotechnológiának szenteltük,
Megtudtuk, hányféle tudományág, hányféle nemzet és kutató, hányféle iparág vesz részt a kutatásban, és hogy az eredményeket hányféle módon alkalmazhatjuk. Segítségünkre volt dr. Pasternák András, az izraeli Bar-Ilan Egyetem posztdoktori kutatója, és professzor Kürti Jenő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE Fizika Intézet biológiai fizika tanszékének vezetője. Köszönjük figyelmüket!
Az imént elhangzott műsorunkat Rádióaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatták, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosítószámú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.